Aki a felséges rejtekében lakozik, a mindenható árnyékában nyugszik az. Tollaival fedez be téged, szárnyai alatt lészen oltalmad, pajzs és páncél az ő hűsége. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és figyeljünk Isten írott igéjére. Mózes 5. könyve 32. részéből olvasom az első 12 bibliai verset. Így szól hozzánk most mindannyiunkhoz Isten üzenete. Figyeljetek, egek, hadd szóljak, hallgassa a föld is számnak beszédeit. Csepegjen tanításom, mint eső, hújjon, mint harmat a beszédem, mint langyos zápor a gyenge fűre, s mint permetezés a pázsitra. Mert az Úr nevét hirdetem, magasztaljátok Istenünket. Kőszikla, cselekedete tökéletes, mert minden útja igazság. Hűséges Isten és nem család, igaz és egyenes ő. Gonoszak voltak hozzá, nem fiai, a maguk gyalázatja. Romlott és elvetemült nemzedék. Így fizettek éj az Úrnak, balga és értelmetlen nép. Nem atyád-e ő, aki teremtett? Ő alkotott és erősített meg. Emlékezzél meg az ős időkről. Gondoljátok el annyi nemzedék éveit. Kérdezd meg atyádat, és megjelenti neked, a te véneidet, és megmondják neked. Mikor a felséges örökséget osztott a népeknek, mikor szétválaszta az emberfiait, megszabta a népek határait, Izrael fiainak száma szerint. Mert az Úrnak része az ő népe, Jákob neki sorssal jutott öröksége. Puszta földön találta őt, Zordon, sivatag vadonban, körülvette őt, gondja volt reá, őrizte, mint a szeme fényét. Mint a fészkén felrebbenő sas, fiai felett lebeg, kiterjeszti fölöttük szárnyait, felveszi őket, és tollain emeli őket. Egymaga vezette őt az Úr, idegen Isten nem volt ő vele. Legyen Isten áldása az ő igéje hallgatásán és annak szívünk befogadásán. Imádkozzunk. Te előtted hódolni jöttünk el, Urunk, a gyülekezet közösségébe, hogy az Isten tisztelet során imádjunk téged és dicsőítsünk. És magasztalunk, hogy amikor ezt tesszük, akkor reát tekintve önmagunkat is másképp nézhetjük. Személyünket, helyzetünket. Hálásak vagyunk, Urunk, neked az elmúlt hét minden ajándékáért. És köszönjük, amikor a nehézségek között tartottál meg. Szeretnénk hálát adni, hogy még a mi vétkeink sem gátolhatják azt, hogy téged imádjunk az Isten tiszteleten. Most is megvalljuk alázattal, szükségünk van a te bocsánatodra és kegyelmedre, de azzal a hittel tesszük ezt, mint akik tudjuk, te ígérted is ezt. Köszönjük, Urunk, hogy te valóban megtartó Úr vagy a mi hívő életünk tekintetében is. De te elébe szeretnénk hozni magunkat is, és mindazokat közöttünk, akik nehézségeket hordozunk, vagy akiknek nehéz elhordozni ennek a meleg nyárnak a fizikai terheit. Kérünk arra, szabadíts meg bennünket minden akadálytól és megkörnyékező bűntől most. Hadd tudjunk reát tekinteni. Köszönjük, Urunk, hogy te erősíteni akarsz a hitre. De mindenképpen azt kérjük, hogy először téged lássunk hatalmasnak ígérben, és magunkra is csak ezután tekintsünk továbbra. Hallgass meg a mi imádságunkat, Urunk, hódolatunkat, az Úr Jézus érdeméért. Amen. Testvérek, az Úr bűnbocsátó kegyelmét az ige szavával hirdetem. Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk, aki az ő tulajdonfiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odatta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent mi nekünk. Amen. Fohászkodjunk. Hálát adunk neked, Atyánk, mert te az vagy, aki voltál, és az is leszel mindörökké. És köszönjük, hogy te atyaként, fiúként és szentlélekként vagy személyes Isten számunkra. És áldunk, hogy mivel te az vagy, aki voltál, ma is ugyanúgy munkálkodik a te szavad, amit kijelentettél a Biblia lapjain keresztül. Kérünk, hogy ez a te szavad szólítson meg bennünket most személyesen. Amen. Az az ige, amely alapján Istennek üzenete szól hozzánk, Mózes 5. könyve 32. részének 11. versében található. Hallgassuk meg ezt leülve, majd az ige magyarázatát is. A megnevezett helyen tehát így szól Isten igéje. Mint a fészkén felrebbenő sas, fiai felett lebeg, kiterjeszti fölöttük szárnyait, felveszi őket, és tollain emeli őket. Református kalózunk szerint mai napra kijelölt ige szakaszára készülve a hét során eszembe jutott az, ami az első gyermekcsendesetünkön történt, Neszmélyen. Rögtön az első nap a gyerekek rohantak hozzám, mint kiderült a 9-es szoba előtti egyik gerendán levő kis fészekből kiesett egy kis fióka. Egy kis madár, még kisebb fiókája. Próbáltuk visszatenni, és amikor ezt tettem, akkor láttam, hogy egy másik bennül, és természetesen, amikor meglátta a kezemet, az is kiugrott, és ez a kicsi is, amit visszatettem, rögtön utána kiugrott a fészekből. Látszott, hogy van már szárnyuk, és az is látszott, hogy nem voltak ott a szüleik, és talán próbálták volna őket megtanítani, repülni, de csak annyira volt elég a szárnyuk ereje, hogy leereszkedtek a fészekből, utána már csak a fűben tudtak szaladni szárnyaikat csapdosva. A szülők azonban csak annyiban tudták őket segíteni, hogy csattogó hangjukkal próbálták őket hívogatni, és aztán a nap végére, egész nap figyelhettük ezt a jelenetet, a nap végére, mint megláttuk, valamilyen bokros helyen tudtak elbújni talán. A szülők igyekeztek segíteni, de nem tudták fölemelni a kicsinyeiket, hiszen arra már nekik sem volt erejük, hiszen túl kicsi volt az a madár. Nem volt az véletlen bizonyára, hogy Isten, amikor önmagát bemutatja népének, ott a Kánaánba bevonulni készülő népnek, a sas képét hozza fel hasonlatul. Mert a sasmadár valóban elég erős arra, hogyha kell, a fiókáját még a hátára is tudja venni, és úgy tudja hordozni, szárnyalva, lebegve. És látva a neszmélyi kismadarakat, még inkább megerősödött bennem az, hogy Isten csak ugyan hatalmas, és ő nem fogja leejteni azt a fiókát, most jelképesen értelmezze már az Úrra a sasképét, nem fogja leejteni azt a fiókát, aki talán éppen te vagy, vagy a családod, vagy a gyülekezet közössége. Szeretnénk megnézni, hogy Isten, mint sasmadár, milyen jellemzőket hordoz a hasonlat jelentésében. Megnézzük ennek a képnek a jelentését, a hátterét, hogy miért használja Isten ezt a hasonlatot itt, majd megnézzük, hogy miért van szükség a sasfióka jelleme miatt Istennek eme tulajdonságaira, és a prédikáció végén szeretném a tulajdonságokat elemezni, figyelve ezt az egyetlen bibliai verset. A megelőző részből tudjuk azt meg, hogy itt tulajdonképpen egy ének hangzik el. Sajnos nem győzelmi induló a Kánaánba vonuló nép számára, meg utódaiknak, hanem nagyon szomorú, panaszos tanítóköltemény, bizonyságtétel. Azután elmondta Mózes Izrael egész gyülekezetének fülehallására ennek az éneknek az ígéit mindvégig. Olvassuk a 30. versben, a 31. részben. Isten akarta ezt a szomorú bizonyságtételt elmondani tehát a Mózes utáni nemzedéknek és az azt követő nemzedékeknek. Beszélni akart a maga szövetséges isteni hűségéről, és a szövetséget megszegő népe hűtlenségéről. Tulajdonképpen az egész ének Izrael jövendőjét fogja át, egészen napjainkig is. Bemutatja, hogy milyen lett ez a nép Mózes halála után. Elfordultak Istentől, a testi és a lelki házasságtörés paráznaság bűnében gyalázták, pogány istenekhez fordultak, rögtön már a Kánaánba történő bevonulás után is sajnos. Kiderül ebből az énekből, hogy Isten emiatt nagyon súlyos ítélettel bünteti őket, elrejtette orcáját, olvashatjuk ezt a kifejezést is az énekben. De az ének végén mégis megszólal, hogy mindezek ellenére végül Isten megkönnyörül rajtuk, megbocsát nekik, hűségessé teszi őket. És hogy Isten nekem-e kegyelme, érthetetlen kegyelme nagyságát előre vetítse, ezért is az ének elején nem a panasszal kezdi, mint sok más zsoltárban, például a Zsoltárok könyvében, hanem önmagára mutat. Arról beszél, hogy ki is az az Úr, akit aztán sajnos elhagyott a nép. Természetesen ezzel abban is segíti őket, a későbbi nemzedéket, hogyha majd rádöbbennek vétkükre, akkor még fájóbb legyen a bűnük szégyene. Így még őszintébb lehessen a bűnbánatuk. De mindenképpen, hogy még bővölködőbbnek látszódjon az a kegyelem, ami ennek ellenére megbocsát nekik. Isten tehát önmagáról szól az ének elején, hogy majd azután beszélhessen a szomorú dolgokról is. És ezen közben használja ezt a hasonlatot önmagára. Ki is tehát Izrael Istene? Ki is az a szövetségéhez mindvégig hűséges Úr, aki kiszabadított őket Egyiptomból, aki a pusztai vándorlás során hordozta őket, gondja volt rájuk, mint a szemefényét? Akkor használja ezt a képet, olyan, mint a fészkén felrebbenő sas. A természet világából vett kép mindenképpen olyan volt Izrael népe számára, amit gyakran láthattak a pusztában. A sas repülni tanítja a fiókáit, akik már nagyon erősek, és a szárnyaik is képesek arra, hogy elhagyhassák fészküket. A sas fiókák azonban semmiképpen sem akarják otthagyni először a biztonságos, kényelmes helyet. Ezért van szükség arra, hogy a szülőmadár emiatt felforgatja a fészkét, és még csapdos is felettük, ha szükséges, hogy mindenképpen rákényszerítse kicsinyeit szárnyaik használatára. Ezért nagy nehezen elkezdenek repülni. A szüleik ekkor föléjük szállnak, és fölöttük lebegve figyelik őket, vigyáznak rájuk. A sas szülő nagyon jól tudja, hogy az éppen repülni tanuló fióka nem sokáig fog szárnyalni, hiszen elfárad a sok száncsapás miatt, és előbb-utóbb le fog zuhanni majd. Abban a pillanatban viszont, amikor az apa vagy az anyamadár látja a fiókáját zuhanni, alázuhanni, ő szintén alázuhan, kiterjesztett szárnyaira fölveszi a fiókát, tollain hordozza, hogy aztán majd rövid pihenés után ismét rákényszeríthesse a szárnyalásra, hiszen ez a fióka élettere. Mózesék mindezt láthatták. Amikor tehát Isten ezt mondja, mint a fészkén felrebbenő sas fiai fölött lebeg, kiterjeszti fölöttük szárnyait, felveszi őket és tollain emeli őket, akkor ők nagyon jól érthettek már önmagában az egész képből, ha még a részletekbe bele se gondoltak a lelki üzenet szempontjából. Mert ez a kép, ahogy itt Isten használja ennek az éneknek a szöveg környezetében, önmagában beszél az Isten hűséges szeretetéről. Hiszen az ének, mint hallhattuk, az Isten népe hűtlenségét leplezi le, akik hitbelileg és erkölcsileg nagyon súlyosan belezuhantak a bűn fertőjébe. Igen távol kerültek az Úrtól. De ez a nép akkor is a sas fiókája. akkor is, ha lefelé zuhan. Hiszen az Úrhoz fűződő kapcsolatukon nem változtat semmit. Ez a kapcsolat pedig a sas és a fióka viszonya. A fészek védelmében, repülés közben, a boldog szárnyalás közben is, és akkor is a sas fiókája marad, amikor zuhanni kezd, bármi miatt is, bármilyen mélyre is. Ennek a sasnak a fiókája soha nem pusztulhat el, hiszen mindig van valaki, aki megtartja. Az a sasmadár, akihez tartozik, aki azonnal cselekszik éppen, amit kell, és éppen akkor, amikor kell. Az előző versben hallható őrizte, mint a szeme fényét, gondolat önmagáért beszél, hogy mennyire fontos Istennek az ő népe. Mennyire nem tehetnek akármit ezzel a néppel, és hogy mennyire nem tehet még a nép sem önmagában bármit, mert Isten számára olyan ez a nép, mint a szeme fénye. A szeme kis emberkéje, lehetne még jobban visszaadni a héber kifejezés jelentését, az a pupilla, ami a legérzékenyebb pontja szinte a testünknek. Isten tehát a fiókáját ilyen sasmadárként őrzi, védi, gondoskodik róla, tanítja repülni. A sasfióka szárnyalása, tanulása, vagy esetleg ez zuhanása miatt van tehát szükség arra, hogy Isten ilyen sasmadárként hordozza az övéit. Ezen a ponton döntő kérdés most, és hadd legyen nagyon személyessé téve a kérdés, te a sas fiókája vagy-e már? Mert valakihez tartozunk mindannyian. Izrael népe Istenhez tartozva természetes módon felelősséggel tartozott a szövetségi hűséghez. Neki az volt a feladata, hogy hittel engedelmeskedjen mindvégig az Úrnak. Ezzel szerezzen az Úr számára az egész életével örömet. Gyönyörködhessen bennük Isten, amikor rájuk tekint. És egyáltalán az egész életük legyen szolgálat az Úrnak, Isten tiszteletén és a hétköznapok során. Amikor pedig hűtlenek lettek, a hűtlenségük nagyon fájt az Úrnak. Mérhetetlenül elszomorította. Talán még ítélte is őket, de kiderült mindvégig, hogy sohasem véglegesen ítélt Isten. Mindig kegyelmesen, megbocsátott, helyreállította őket. És így lehettek hűségesek. De jaj annak az embernek, akinek ez az Isten nem istene. Jaj annak a fiókának, amelynek nem a sas a szülője. Mi tudjuk, hogy a lelki értelmezésben, ha valakinek az élete elkezd zuhanni lefele, akár a körülmények, akár a személyes személyiség jellemzői miatt, a bűnben el fog pusztulni. Nem csak földi életére nézve, hanem örökre. Csak a sas fiókája tapasztalhatja meg azt, hogy nem pusztulok el még zuhanás közben sem, mert megtart valaki. A sas fiókája viszont ezt tapasztalhatja. Aki már régebb óta tartozik az Úrhoz közöttünk is, talán természetesnek is tartja ezt, hogy megtart az Úr. Van, aki talán meglepetten veszi észre. Valaki megtartott. És itt a múlt idő azért fontos, mert az üzenetben számunkra Isten megtartó, szabadító voltja, volta, nem a jelenben dőlt el, hanem már a múltban végbe ment. Az Úr Jézus megváltó személyéről és munkájáról majd szeretnék még a végén szólni röviden, itt csak hagy említsem meg. A sasmadár megtartotta a fiókáját. A kép is erre utal, és Izrael jövőjét előrevetítve Isten ígérete is ez, hogy a legnagyobb bűnökben feltelmeskedő népet is végül meg fogja tartani. Miért? Mert milyen ez a sasmadár? Most szeretném elemezni néhány szempontot figyelve ennek a 11. versnek az egyes képi részleteit. Mint a fészkén felrebbenő sas, fiai felett lebeg, kiterjeszti fölöttük szárnyait, felveszi őket, és tollain emeli őket. Az első kifejezés tehát erre a madárra ez, mint a fészkén felrebbenő sas. Az itt szereplő állítmány az ősi szövegben fordítható így is. felemelkedik, felrebben. Ebben az értelemben a kép hasonlata arra a fajta eseményre utal, amikor még a fiókái nagyon picinyek ennek a madárnak. Még talán a tolluk sem nőtt ki, a szánytolluk. Még a fészek védelmében élnek, ahol etetik őket. Emiatt semmiképpen nem érheti baj ott a fészekben őket, annál inkább, mert a sasmadár, ha kell, felettük száll, lebeg, vigyáz rájuk ott is a fészekben, sőt, árnyékot is vet rájuk, ha kell. Egy modern angol fordításban olvastam ezt a jelentést, mint sas lebegve fészke fölött, árnyékot vetve fiaira, ennek a gondolatnak a fényében. A lelki jelentésben ez azt a fajta üzenetet hordozza, amikor valaki lehet, hogy éppen az elmúlt csendes héten, hazatérve az ifjúsági hétről, tapasztalta meg Isten szeretetét, fogadta el Isten kegyelmét, vagy ha régebben volt, akármelyikünk életében, gondoljunk arra, amikor elkezdtünk járni Isten útján. Olyankor általában a mindenható Úr, mivel még fiatal, kicsi a hit élet, megőrzi az övéit, még a bajoktól is. Nem csak a bajokban tart meg, hanem van, amikor megőriz a bajoktól. Akkor kevesebb próba, nehézség érhet bennünket. De azóta is, ahány év óta járunk már az Úrral, tapasztalhattunk olyan időszakokat, talán hosszabbakat is, amikor minden úgy jól ment, amikor nyugodt volt és csendes a személyes életünk is, a család élete is, a munka is, amikor inkább szinte csak hálát kellett adni Istennek, magasztaltuk őt a nagy jóságáért, áldásaiért, amikor úgy éreztük magunkat, mint a fióka a sasfészekben. Vigyázz ránk valaki, tudjuk ezt jól, ezért hálát adunk neki érte. A legtöbb fordítás azonban egy másik jelentését fordítja ennek az állítmánynak, amely a szétrebbenni, szétrebbenteni, felforgatni kifejezés. Mint a fészkét szétrebbentő sas, mint a fészkét felforgató sas. Itt van szó már jobban arról, hogy azért teszi, mert a fiókát meg akarja tanítani repülni. Az Ézsaiás könyve 40. részének utolsó versében, a 31. azt gondolom ismerő számunkra a kijelentés, hogy a hit, a bizalom az olyan, mint a szárnyalás. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyak elnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Nem csupán a hitről van azonban ebben a képben is szó a Mózes 5. könyvében, hanem az egész életről, amelynek természetesen alapvető része, hogy bizalomra épül. Arról van itt szó, amikor az élet kemény, nehéz és fájdalmas, viszont a lelki érettség szempontjából mégis nélkülözhetetlen helyzetei érnek utol valakit, Istenét követve is. Gondoljunk arra, amikor a pusztai vándorlás során Izrael népe a leghétköznapibb szükségekkel, nehézségekkel kellett, hogy megküzdjön. Vízhiány, kenyérhiány, majd aztán ellenségek támadták. Az élet viharai közepette elég kemény dolgokat kellett átélniük. Annyira igaz volt ez, hogy ők még azt is megkérdőjelezték, hogy velük van-e egyáltalán Isten. Hiszen azért minden nap átélni azt, hogy szükséges dolgok hiányoznak, és ez napról napra nem változik, csak talán rosszabbodik, nem olyan könnyű hinni és bízni abban az Istenben, aki bemutatkozott nekünk szabadító úrként. Az Úr oldaláról viszont ez a kép azt fejezi ki, hogy ő felforgatja a fészket, mert meg kell tanulni hinni, bízni benne. Mert nem csak a láthatók, hanem a láthatatlan dolgok is igazságok, és azok alapján a sasfióka mégiscsak repülhet. Amikor már megtanul repülni, még viharban is tud repülni. Amikor a sas felforgatja a fészkét, és a fiókáit szárnyalásra kényszeríti, ebbe a fióka nagyon könnyen el tud fáradni. A lelki jelentésben, hogy mondjam másképpen, belefárad. Még a hitéletbe is bele lehet fáradni. amikor olyan izzadságszagú módon tud az ember csak engedelmeskedni Isten követeléseinek, mert már nem is igék azok, hanem követelések, amiket be kell tartani. Használni kell a szárnyakat. Az jutott eszembe, hogy Illés nagyon sok mindent átélt az Úrral, hatalmas dolgokat vitt végbe az ő szolgálatában, de amikor Jézabel halálra keresi, akkor azt olvassuk róla, hogy ő teljesen magába zuhant. Depressziós lett. És azt mondta, hogy Uram, vedd be az életemet, jobb meghalnom, mint élnem. Annyira magába zuhant, hogy már az Urat se látta olyannak, amilyen, és már Isten is arra kellett neki, hogy vigye magához, mert ott talán jobb lesz. Az említett Ézsaiás ígében pedig, hogy de akik az Úrban bíznak, erejük megújul, előtte éppen azt olvassuk, hogy még a fiatalok is el tudnak fáradni. Elfáradnak az ifjak is, meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. Amikor nem tudnak igazán bízni. Túl gyengék. Felforgatta a sas a fészket. Mert az Isten szeretné, hogy az ő hozzátartozó gyermekei hitből éljenek, kegyelemből. Pár napja családosokkal voltam, fiatal barátaimmal együtt, csendes héten, és az egyik ige alkalom után beszélgettünk arról, hogy tulajdonképpen a földi élet napi gondjai, nehézségei, ami a hitünket is igen keményen edzik, néha még kishitűvé is tesznek, azok minden élethelyzetben lehetnek ugyanazok is, meg változhatnak is. És arról beszélgettünk, hogy addig, amíg nem volt társuk, akkor az volt a legnagyobb baja az életnek, hogy még nincs társ. És nehéz Isten ígéretére várni etéren. Amikor meg lett társ, és kiderült, hogy ki az, akkor egy idő után kiderül, hogy nem is olyan könnyű egy társal élni házasságban. De annak a terhe is ránehezedhet egy házaspár életére, amikor nagyon szeretne gyermeket, és még mindig nem lehet. Azok, akiknek már volt gyermekük, talán több is közöttük, ők meg elmondták, hogy azután is nagy gond van, amikor meg már megvan a várva várt gyermek, ráadásul a többen is vannak, mert a gyermek is gondot is tud jelenteni a hétköznapi élet során. Kemény hitpróbákat. Az ő gyermekeik még nem kamaszok, de tudom olyan szülőktől, akiknek van kamasz gyermekük, hogy nem olyan könnyű szülőként átélni ezt az időszakot, a gyermeknek sem természetesen. Aztán át kell élni azt az időszakot, amikor kirepül a gyermek a házból, és elhagyja a férfi apját és anyját, és ez az elhagyás a szülőnek nem könnyű, és el kell ezt is hordozni szinte gondként. Majd aztán, ahogy haladunk előre az életkorban, a kórok is egyre inkább gyarapodnak, és az élet nehézségei utolérik az embert. És itt csak arról volt szó, hogy személy, ahol családban is élek, és milyen napi gondok lehetnek. Amikor szükség van a kegyelemre, de nem olyan egyszerű és könnyű hinni ebben a kegyelemben, amikor éppen szárnyalásra van szükség. De a sasmadár a fészket felforgatja, mert szükségünk van az élet nehéz helyzeteire is. De mit is tesz a sasmadár? Fiai felett lebeg. Ez a fajta lebegni kifejezés csupán egy másik helyen szerepel a Szentírásban, és amikor én ebbe belegondolok, mindig megrendülök, mert nagyon kifejező. A teremtés történet legelején olvassuk a Biblia első verseiben. Kezdetben teremté Isten az eget és a földet. A föld pedig kietlen és puszta volt, sötétség volt a mélység színén, és az Isten lelke lebegett a vizek felett. A teremtés isteni műve csupán elkezdődött. Még nincs egyáltalán készen. Tulajdonképpen még el sem kezdődött az a fajta teremtési mű, aminek az első mozzanata, hogy legyen világosság, és majd azután a hetedik nap végén Isten megnyugodhatott, illetve a hatodik nap végén a hetedik napra vonatkoztatva. Tehát még el sem kezdődött szinte semmi, de mégis elindult már valami, hiszen ott van a kietlen és puszta állapot. És ebben a kezdetleges valamiben olvassuk, és valamire nézve, hogy az Isten lelke lebegett a vizek fölött. Azaz, az isteni mindenható szent lélek gondoskodó hatalma, mindent látó, mindent tudó titka, cselekvése megmutatkozik a teremtés kezdeti, legkezdetibb időszakában is. Izrael szabadító ura pedig ez a teremtő, hiszen Izrael népe hallhatta legelőször a teremtés leírásának ezeket a sorait. Az a szabadító ura, aki kihozott Egyiptomból, ez a teremtő Isten, aki nem csak a megteremtett világára, hanem már ott a kezdeteknél hatalmasan gondoskodó Isten. Teremtő, gondviselő, mindenható Úr, aki be fogja fejezni a teremtését, ezért is gondoskodik már a kietlen és puszta állapoton is. Végbe fogja vinni a teremtés egész tervét és művét. És most már Izrael népéhez fordulva, és alapigénkhez, ez a hatalmas, mindenható Úr, aki olyan, mint a sas, lebeg fiai fölött, gondoskodik mindenható módon, az életünk dolgaira nézve is. Lehet, hogy ennek az életnek a dolgai éppen azok a kemény, fájdalmas helyzetek, körülmények, vagy akár lelki állapotok, de a Teremtő Úr mit csinál? Fiai fölött lebeg, mert gondoskodni akar. A madár, ahogy mondtuk, figyeli a fiókái repülését, őrködik felettük, vigyáz rájuk. Hiszen ebben a gondolatban az a hangsúlyos, ő nagyon jól tudja, hogy milyen körülmények között kell nekik repülni, tanulni. Ő maga akarta ezeket a körülményeket. De a lelkijelentésben az is fontos, ő nem csak a külső dolgokat ismeri, hanem az Úr ismeri az övé belső lelki állapotát is, hogy éppen hogyan küzdenek, mert már alig tudnak csapdosni a szárnyaikkal. Már alig van hitük, gondoljunk Illésre, ő teljesen magába zuhant. És ez az Úr ilyen hatalmas, mindenható, gondoskodó módon lebeg a fiókái fölött. Ebbe benne van az, hogy ő biztos tesz valamit, hogyha valami drasztikusabb dolog történik a fiókával. Ha pedig arra gondolunk, hogy fiókái fölött lebeg a madár, és látja, hogy hogyan szárnyalnak, hogyan kezdtek el repülni, és egy ideig megy az magától, akkor gyönyörködhet benne, hogy milyen szépen repül az én fiókám. Isten is tud gyönyörködni az övéi, az ő gyermekei, és az ő népe, egész közössége szárnyaló hitét látva. Amikor azt látja, hogy a bajok és a nehézségek között hogyan tudunk megmaradni a belévetett bizalomban. Hogyan tudjuk átélni, hogy lehet, hogy nem oldódnak meg a problémák, de tudjuk, hogy van nekünk Istenünk. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, és szárnyak elnek, mint a sasok. Ez gyönyörködteti az Urat. Viszont a fészkét felforgató, szétrebbentő sas, amely fiai fölött lebeg és figyeli a fiait, egyszer csak láthatja, hogy ezek a fiókák zuhannak. Mit csinál akkor, amikor elkezd zuhanni az elfáradt, a szárnyalásba belefáradt fióka? Kiterjeszti fölöttük szárnyait, felveszi őket. A szárnyait azért terjeszti ki, hogy felvehesse őket. Ezért először a szárnyait nem kiterjeszti, hanem maga mellé húzza, hogy lezuhanhasson a fiókái alá. Majd amikor alattuk zuhan már, akkor terjeszti ki a szárnyát, és fölemeli, magára veszi a fiókát. Szeretném újra aláhúzni, hogy Isten gyermekének és népének az elfáradása adódhat a külső akadályok és bajok miatt is, de ennek az éneknek a fényében azt látjuk, hogy az ő hitbeli elfáradásuk, hitbeli nagy zuhanásuk oka nem a külső dolgok voltak, hanem az ő lelki állapotok, amikor elhagyták az Urat. Amikor a Kánaán földjén mindenük megvolt, amit csak akartak, meghíztak, már nem volt szükségük Istenre sem, és ha arra gondolunk, hogy már a pusztai vándorlás kezdetén aranyborjút készítettek, más Istent kezdtek imádni, nem az Urat, akkor belegondoltunk abba, hogy Kánaán földje sokféle istenségét látva választottak ők maguknak másik Istent. ezért lettek hűtlenné. Az életük itt a bűn fertelmébe zuhant bele. Akár az akadályok miatt, akár a bűneik miatt zuhannak lefele ezek a jelképesen mondom most fiókák, egy biztos, hogy a zuhanásuk lehetett egyre mélyebb és mélyebb. Egyre inkább távolodtak az Istentől. Egyre messzebbinek tűnt, ha látták egyáltalán az anya vagy az apamadár testét. Egyszer azonban mégis átérezték, hogy vége a zuhanásnak. A hívő ember számára mindig igaz az, a mélypont nem végpont. Mert ha az utolsó pillanatban is, de mindig megtartja valaki. Kiterjeszti szárnyait és felveszi őket. Amikor így lelki értelemben történik a zuhanásunk, ismerős nekem az, hogy néha már imádkozni sem tudunk. Már segítségül sem tudjuk hívni Isten, mert már arra sincs erőnk. Csak azt éljük át, hogy zuhanunk és kész vége mindennek, és nem tudjuk, mi lesz. Ebben a helyzetben különösképpen hangsúlyos, de akkor is megtartja valaki az övéit. A fióka alá oda repül, oda zuhan szinte. És testvérek, nem tudjuk, hogy meddig zuhanunk. Talán túl sokáig tart, és nagyon szeretnénk már a megoldást, de az utolsó pillanatban mindig ott lesz az a sasmadár, aki megtartja a fiókáját. És nem csak a zuhanásnak vett véget, hanem azt mondja, tollain emeli őket. Ez is egy újabb gondolat lehet a kifejezés miatt. Vége a zuhanásnak, de mégis emelkedés is történik. Emelkedik egyre feljebb. Pedig ő nem tesz semmit a szárnyaival. Megbékél, megpihen, és még a fészeknél is puhább valamit érez lábai alatt. A megtartó úr ereje, a mindenható atyai kéz, az, amely tartja ilyenkor a benne bízót. A 33. részben ezért mondja Istenről, hajlék az örökké való Isten, alant vannak örökké való karjai. Az újfordítású Bibliánk így mondja, örökké való karjai tartanak. Azért van alant, azért van lent az isteni kar, hogy megtartson. A mi életünkben azok a helyzetek, ezek, amikor lehet, hogy még semmi nem változott a külső dolgok tekintetében, de belülről már nincs vihar, belülről már van kiben bízni, van, aki megtart, aki megbékéltet, és lehet, hogy még nagyon fáradt az a fióka, még pihennie kell sokat, de már tudja, hogy isteni kézben nyugszik az élete. Amikor én hazamentem csendes hetekről most szerdán, akkor kellett rádöbbennem arra, hogy sajnos apukám a cukorbetegsége miatt most már teljesen elveszítette a szeme világát. És így a szív- és a tüdőbetegségével együtt alig tud menni. Úgy kell vezetni anyukámnak. És nagyon nehéz lesz megtanulnia, hogy hogyan kell vakon közlekedni még a legismertebb udvari, illetve szobai körülmények között is. De akkor már az ígéről gondolkodtam, és olyan jó volt ez, hogy eszembe juttatta Isten, hogy ő megtartó Isten akkor is, amikor esetleg a vakság nem fog elmúlni. Amikor lehet, hogy az ő élete is egyre nehezebb lesz, mert a betegség általában nem könnyebbedni szokott ilyen helyzetben, hanem súlyosbodni. És látni azt, hogy ő meg hogyan igyekszik türelmesen és úgy hittel megélni ezt a nehezebb időszakot. És valaki, aki világ életében másoknak segített, nem is olyan egyszerű arra gondolni, hogy most már nekem kell segíteni az élet leghétköznapibb helyzeteiben is. És olyan jó volt arra gondolnom nekem is, hogy nem kell aggodalmaskodni, mert Isten gondoskodik. Ő megtart egy édesapát is. Mert az is lehet, hogy számunkra nem is az a legnehezebb, amikor mi zuhanunk, hanem amikor látunk másokat zuhanni, és akkor hinni, hogy kihez tartozik ő, és meg fogja az Isten tartani. Befejezésül szeretném aláhúzni, hogy van egy másik kép a sasmadár képéről, ami kapcsolódik mindenképpen ehhez. Mert éppen ez az isteni megtartó erő, ami alázuhan és megtartja a fiókát, már nem csupán gondviselés, hanem szabadítás is, hiszen megmenti a haláltól, megmenti a zuhanás súlyos következményétől. És Istennek A szabadító munkáját is úgy írja le Mózes az ígében, Isten lelkétől vezetve, mint aki olyan, mint a sasmadár. A Sínai-hegyi szövetségkötés végbe menetele előtt, ott vannak már a hegy tövében, és Isten elkezd beszélni a néppel, és elmondatja Mózessel, hogy ő Egyiptomból úgy hozta ki a népét, mint a sas, mert sas szárnyakon hordoztalak titeket, amikor kihoztalak benneteket Egyiptomból. Az isteni szabadítás sas szárnyakon való hordozás. Azért tartom fontosnak ezt a gondolatot még itt a végén megemlíteni, mert a lelki jelentésben a mi esetünkre vonatkoztatva Istennek mindenképpen a gondoskodását nálunk is megelőzi az ő szabadítása. Hiszen ő azokról tud gondoskodni, és azokról akar gondoskodni, akiket meg is szabadított, akik hozzá tartoznak. És ha valaki még nem tartozik hozzá, akkor el fog veszni. Pontosan a szabadítás titka mondja el, hogyha valaki úgy zuhan az élet nehézségei közepette, akár lelkileg, akár a külső körülmények miatt, hogy még nincs istene, akkor lehet istene. Bármikor odaérhet az a szabadító úr, aki alázuhan, hogy megtartsa a bűnöst. Most a lelki jelentés miatt mondom így. És hogy mennyire alázuhant az isteni kegyelem és szeretet, az az Úr Jézus személyében látható. Jelképesen értelmezve most már ezt a zuhanni kifejezést, ő tényleg teljesen lehajolt. Lejött erre a földre, a bűnösök közé és a bűnösökért. És ő bizony meghalt. Az Úr Jézus nem tartotta meg az atyai kéz. Sőt, a Gecsemáné kertjében az atyai kéz akarta, hogy Jézus haljon meg a bűnös helyett. Isten ennyire aláhajolt, ennyire meg akarja tartani azokat, akik mernek és tudnak benne bízni. De nem azért tart meg, mert bízunk benne, hanem azért bízhatunk benne hittel és engedelmesen, mert ő szabadító és megtartó. Ezért testvérek, ennek az igének a fényében a hangsúly azon volt, mit tesz Isten. Itt nagyon keveset lehet arról szólni most, hogy mit kell nekünk tenni. Hadd mondjam így egyszerűen, ha Isten gyermeke vagy, neked nem kell semmit tenni ahhoz, hogy ennek az igének minden szava igaz lehessen. De azért érezzük a felelősségét annak, mégiscsak jobb, hogyha nem engedetlen és hűtlen hívőként és népként akarunk mi egy ilyen Istent követni, hanem akik inkább szeretnénk, hogy gyönyörűsége legyen az életünket látva. Olyan szavak vannak itt az énekben, amiket nem akartam már felolvasni, vegyétek szívetekre, hallhattuk, hogy figyeljetek, magasztaljátok, azaz bízzatok, mert ő megtartja a fiókát. A benne bízó ma is tapasztalhatja ezt a nagy titkot, míg a legnagyobb zuhanás közepette is egyszer csak megtart valaki. Folytassuk csendes imádságban. Magasztalunk azért, Atyánk, téged, hogyha mi áldásunk itt az ének szövegében valóban szívből jövő lehetett, mert szerettünk volna hálát adni mindazért a jóért és ajándékért, amellyel elhalmoztál bennünket is. És köszönjük neked, hogyha most a mostani élethelyzetünkben a te védelmedet, szabadításodat tapasztalhatjuk, abban is, hogy megőzöl a bajoktól. És köszönjük, Urunk, hogy még a mi nehézségeinket, problémáinkat is, ami közbenjáró imádságunkban hálás szívvel hozhatjuk te eléd, amikor áldottunk téged. Köszönjük, Urunk, hogy van ki elé jönnünk szabadításért könyörögve. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, hogy ne tudjanak a hétköznapok terhei ránk nehezedni. Kérünk téged arra, hogy akiknek különös módon nehéz terheket kell hordozni ezekben a napokban, legyél mellettük. Add a te gondoskodó munkád gyümölcsét az életükben. Amíg pedig nem oldódnak meg a külső bajok, békességedet is. Köszönjük, Urunk, hogy te jól tudod, mire van szükségünk. Hadd tudjunk mi úgy tekinteni rád, Istenünkre, mint akik merjük ezt hinni, akkor is, amikor mi nem tudjuk, hogy mire van szükségünk. Kérünk téged arra, Urunk, könyörülj meg szeretteinken, családtagjainkon, könyörülj meg azokon, akikért fájó szívvel imádkozunk, mert látjuk az életüket zuhanni. Kérünk téged gyülekezetünkért is, Hadd tudjunk, mint egy nép és egy közösség, úgy élni, hogy mások felismerjenek téged. Te hozd mi elébünk mindazokat, Urunk, akikért imádkoznunk kell. De most szeretnénk különös módon könyörögni azért a helyzetért, ami Közel-Keleten van. Urunk, Te adjod békét. Bocsásd meg, kérünk, hogy annyi ott a gonosz ember. Kérünk Téged, hogy legyen ott olyan megoldás, ami hosszú időre lehetne békesség. És különösképpen segítsd meg azokat, akik élő hittel, benned bízva szenvednek ott, hadd tudjanak bizonyságtevők lenni minden ott szenvedőnek. És szeretném most is imádkozni mi országunkért. Köszönjük, hogy fizikailag békesség van itt, de látod, hogy mennyi a lelki zűrzavar, a családság. Kérünk arra, hogy népünk vezetőin könyörülj meg, hadd hozzanak olyan törvényeket most, amelyek népünk javát szolgálják. Urunk, könyörülj rajtunk. És hallgass meg, kérünk, ami csendben elmondott imádságunkat is most. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Kérjük és vegyük az Úr áldását. Boldog vagy, Izrael! Kicsoda olyan, mint te, nép, akit az Úr védelmez, aki a te segítséget pajzsa, a te dicsőséget fegyvere. Amen.